Hírstúdióban Szöllősi Györgyi várja önöket.
A híradót látják, jó estét kívánok! Az MSZP alelnöke szerint az új Magyarország fejlesztési terv lehet az új nemzeti minimum. Juhász Ferenc hozzátette, az MSZP nem törekszik arra, hogy mindenki egyetértsen a programmal, megelégszik a többség támogatásával. A Fidesz felvetésére azt mondta, a bejelentett reform intézkedéseket természetesen nem vonják vissza.
Politikai riválisaink még ma is és a következő időszakban szemmel láthatóan arra törekednek, amivel korábban sem értek igazán célt, és állítom bizonyos értelemben kontraproduktív is volt, hogy az embereket utcára hívják, hogy az értelmes párbeszéd helyett demonstráljanak, hogy nemekből építsenek politikát, nemekből építsenek országot. Azt állítjuk, hogy nem lehet. Azt állítjuk, hogy ebben a szituációban mindenféleképpen az a legfontosabb, hogy teremtsünk egyensúlyt. Az egyensúly nem egy öncélú szándék.
Nógrádi Zoltán fideszes képviselő az elhangzottakra reagálva megdöbbenésének adott hangot, amiatt, hogy a kormány és az MSZP tegnapi nyilatkozataikkal szemben mára már nem tartják fontosnak az emberek teljes egyetértését a nemzeti fejlesztési tervvel. Alkotmánybírósághoz fordult az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége. Szerintük a munkavállalók alkotmányos alapjogait sérti az országgyűlés által július 10-én elfogadott az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény. Az érdekképviselet úgy véli, a törvénymódosításban szereplő megszorító intézkedések miatt csökken a munkavállalók jövedelme, miközben a kormány is aláírta az Országos Érdekegyeztető Tanácsban a múlt év őszén kötött megállapodást, amely országos bérajánlást határozott meg. A Fidesz úgy számol, a kormány megszorító csomagja miatt egy átlagos jövedelmű két gyermekes család számára jövőre 240 ezer forinttal lesz drágább az élet. Az áfa emelés, az energiaár növekedés, valamint a munkavállalói és egészségbiztosítási járulék emelések miatt. Belcné Gál Ildikó fideszes képviselő hozzátette, idézem, nem tudhatjuk, hogy ez a sarc lesz-e a végső.
Odáig fajultak a dolgok, hogy hazugságra is kész volt, hogy ahogy ő mondta, nem bontotta ki az igazságot minden részletében. És erre a politikai hazugságra kívánja a jövőnket, mindannyiunk jövőjét a második Gyurcsány kormány felépíteni.
A gazdák számára elfogadhatatlan a megszorító csomag. A magos szerint Gyurcsány Ferenc az Agrárkamara küldött gyűlésén csak azért bírálta cinikusan a gazdák szakmai tudását, mert ezzel akarta elterelni a figyelmet arról, hogy a megszorítások legjobban a mezőgazdaságot sújtják.
Jakab István a magos elnöke a gazdatársadalom nevében visszautasította Gyurcsány Ferenc néhány nappal ezelőtti kijelentését, miszerint a magyar mezőgazdaság azért nem versenyképes, mert képzetlenek a gazdák.
Visszautasítjuk Gyurcsány Ferenc kijelentéseit, vádjait, amivel a magyar gazdákat illette, Európában is, de különösen világviszonylatban Magyarország az egyetlen, ahol a legtöbb diplomás a traktorokon ül, a kombájnokon ül, ahol a legtöbb diplomás a saját gazdaságát irányítja, több mint 60 ezer agrármérnök dolgozik a mezőgazdaságban, saját gazdaságban, gazdaként, tulajdonosként.
A fideszes országgyűlési képviselő hangsúlyozta. Különösen cinikusnak tartják a miniszterelnök kijelentését, mivel az pont akkor hangzott el, amikor a kormány megszorító csomagja miatt az őstermelőket 60 milliárd forintos veszteség éri a kompenzációs felár és az áfaszint közötti különbség miatt. Jakab István nehezményezte, hogy a kormány várhatóan késve és kevesebbet fog kifizetni az idei földalapú támogatásokból. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szerint viszont minden alapot nélkülöznek ezek az aggodalmak.
Valamennyi regisztrált gazdálkodó, aki jogosult az Európai Uniós földalapú támogatásra, meg fogja kapni a nekik járó pénzt, mégpedig az agrárkormányzat ezt december 1-én kezdi fizetni, úgy, ahogy azt tavaly is tette, rendelkezés áll a költségvetésben a pénz, és az Európai Uniós rész is meg fog érkezni még ebben az évben.
A kormány szerint a mezőgazdaságban nem nagyobb arányú a megszorító csomag hatása, mint a magyar gazdaság egészében.
Az állam és az egyház kapcsolatáról végeztett közvéleménykutatást a Vatikáni Megállapodás tapasztalatait értékelő bizottság. A felmérés jövő héten indul. A testület elnöke Tamás Pál elmondta, szeptember végéig készítenek jelentést a kabinetnek azokról a feszültségekről, amelyek az állam és az egyház viszonyában ma léteznek. Az úgynevezett zöld könyv is téma volt a kormány szóvivői tájékoztatón. Batiz András elmondta, az egészségügyi reform elképzeléseket összegző dokumentum szakmai vitája szintén a jövő héten kezdődik, de már most bárki megtalálhatja az interneten a www.magyarország.hu oldalon. Kóka János szerint a kormány eljátszhatja maradék hitelességét is, ha a rossz céldátumot jelöl meg az euróövezethez való csatlakozásnak. A gazdasági miniszter hozzátette, ennek pontos meghatározására ma nincs lehetőség. Kóka János elmondta, a liberális gazdasági tanács áttekintette a legfőbb reformintézkedések előrehaladását és megállapította, az egészségügy átalakítása eddig az SZDSZ által felvázolt ütembe haladt, és ragaszkodnak ahhoz, hogy ugyanilyen ütemben folytatódjon. Az MDF szerint nem tanult a város vezetése a Volvo buszok példájából. A párt kifogásolja, hogy nem rendeltek légkondicionálót az új kombinó villamosokba, így emberhez nem méltó körülmények között lehet csak utazni a 4-es-6-os vonalán.
Katona Kálmán beszámolt arról, hogy a kombinón utazva az utastérben kollégái 40 fok körüli hőmérsékletet mértek. Ez még az élő állatszállítás szabályainak sem felel meg.
Ha bárki jönne hozzám, és azt mondaná, hogy ebből a luminózus villamossal szeretné egy hosszabb utat megtenni az állatával, hát nem biztos, hogy megkapná hozzá hatósági állatorvosi engedélyt.
Akkor én ehhez azt tenném hozzá, hogy természetesen a kombinó villamosoknak légkondicionáltnak kellene lenni, ezek úgy lettek tervezve.
Most persze kampány van, és ha stílszerű akarok lennek, hogy elég izzadságszagú poént vett elő Katona Kálmán ebben a témában, sajnálom, hogy ilyen mélyről indítják a kampányt. Nem kellene, nem illik ez szerintem hozzá, ő egy szakember.
Lakos Imre elmondta, az MDF megszavazta ezt a beszerzést. Egyébként műszakilag nem megoldható a légkondicionálás. Ez a villamos ugyanis nagyon sűrűn áll meg, gyakorlatilag percenkénti a légcsere, ezért a szakemberek szerint nem érdemes klímaberendezéssel ellátni a kocsikat.
A szlovák külügyminiszter válaszlevelet küldött Göncz Kingának. A magyar külügyminiszter a hét elején levélben kérte Jánkovics közbenjárását, hogy Szlovákia új kormánya határolódjon el, hiányzott a magyar ellenes kijelentéseitől. Kubis egyebek között azt írta, hogy a szlovák kormány a fajgyűlölet, az intolerancia, a xenofóbia, az agresszív nacionalizmus és a szélsőséges magatartások minden megnyilvánulását határozottan elutasítja. Kubis annak a meggyőződésének adott hangot, hogy Göncz Kingával a jó szomszédokhoz, az európai partnerekhez és a szövetségesekhez méltó módon tudják majd előre mozdítani a két ország kapcsolatait. A külügyi tárca várhatóan hétfőn reagál a levélre. Rendőrségi vizsgálat az MKP körül. Durai Miklós, a Magyar Koalíció pártjának ügyvezető alelnöke felháborítónak tartja, hogy Jens Lotha feljelentése után a pozsonyi rendőrfőkapitányság nyomozást kezdett ellene.
A Magyar Koalíció pártjához érkezett levélben a rendőrség arra kér választ, hogy vajon Durai Miklós az MKP vagy a párt parlamenti frakciójának képviseletében, esetleg a párt ügyvezető alelnökeként vett részt a Duna Televízió autonómia csatornájának indulását megelőző tudományos tanácskozáson. Sőt, kérik a konferenciára szóló meghívó másolatának megküldését is.
Fokának nem régen, de hát azelőtt is többször volt olyan kijelentése, hogy a Magyar Koalíció pártját be kellene szüntettetni. Tehát feltételezhető, hogy a Magyar Koalíció pártja ellen adott feljelentés, de az én személyem révén. És meglepetésszerűen a pozsonyi kerületi rendőrkapitányság hát ezt a feljelentést elkezdte kivizsgálni, ami megdöbbentő, mert hát egy politikai jellegű feljelentést a rendőrség nem igazán illetékes vizsgálni. Most ez a megdöbbentő és a felháborító. Szerintem ezt egyszerűen vissza kell utasítani, más megoldás nincsen.
Durai Miklós pontosította, hogy a Duna Televízió a Magyar Tudományos Akadémiával közösen számos uniós ország képviselőinek részvételével rendezte meg a konferenciát, amelynek résztvevői közül sokan ott ülnek az Európai Parlament széksoraiban.
Kivonja az ENSZ a fegyvertelen megfigyelőket az izraeli-libanoni határnál lévő állásaikból. A döntés azután született, hogy a héten izraeli légi csapásban meghalt 4 ENSZ megfigyelő.
Több mint 60 légitámadást intéztek már a virradóra izraeli harci repülőgépek és helikopterek a dél-libanoni Bekaa völgy déli részén, egy a síta Hezbollah által ellenőrzött körzet ellen. 4 helikopter 8 levegő földrakétát lőtt ki Kiryat Arba körzetére, ezt megelőzően a vadászgépek egy óra hosszat bombázták az izraeli határtól 30 kilométerre fekvő területet. A libanoni egészségügyi miniszter szerint a 2 hete tartó izraeli támadások során valószínűleg 600 civil vesztette életét. 382-ről biztosan tudják, hogy meghalt, a többiek minden bizonnyal lebombázott épületek romjai alatt hevernek. Rabiah Eftuni Beirut egyik külvárosának kórházában orvos. Mint mondta, rengeteg égési sérült került az intézménybe. Az Orvosok Határok Nélkül elnevezésű szervezet egyik tagja szerint humanitárius katasztrófa fenyeget Dél-Libanonban. Christopher Stokes elmondta, elméletileg léteznek folyosók, amelyeken a segélyek érkezhetnek, ám a gyakorlatban ezek nem működnek. 60 rakéta csapódott be Izrael északi részén, megsebesítve 6 embert. A Dél-Libanon területéről kilőtt lövedékek a legnagyobb kárt Kiryat Shmona, Cefat, Rosh Pinna és Tiberias településekben tették.
A béketeremtés lehetőségeiről tárgyalt ma Washingtonban Tony Blair és George Bush. A brit kormányfő és az amerikai elnök egyetértett abban, hogy Libanonba minél előbb nemzetközi erőket kell telepíteni. Feladatuk az lesz, hogy a libanoni katonasággal együtt ellenőrzés alatt tartsák Dél-Libanon térségét. Bush és Blair abban is egyetértett, hogy a térségben a humanitárius segítségnyújtás és az újjáépítés elsődleges fontosságú. Mindkét politikus azt követelte, hogy Irán és Szíria hagyjon fel a terrorizmus támogatásával. Szerintük mielőbbi ENSZ határozatra van szükség a libanoni háborúskodás beszüntetése érdekében. Az izraeli hadsereg szárazföldi alakulatai kivonultak a gázaövezet északi részéből. A légierő továbbra is bombázta az övezetet.
Az izraeli katonák 2 nap alatt 29 palesztint öltek meg. Az elmúlt napok harcai a legnagyobb véráldozattal járó összecsapások voltak azóta, hogy a zsidó állam hadserege június 28-án hadműveleteket kezdett, amelyekkel a palesztin radikálisok fogságába esett egyik katonája elengedését és az Izrael ellen az övezetből kiinduló palesztin rakétatámadások beszüntetését akarja elérni. Az izraeli légierő hajnalban a gázai övezet déli részén lévő Han Yunisban lebombázott egy fémműhelyt, megsebesítve 9 embert, köztük 2 gyermeket. Előzőleg a Hamas radikális palesztin mozgalom szóvivője cáfolta Mahmoud Abbas palesztin elnök kijelentését, miszerint küszöbben állna az elrabolt izraeli katona szabadon engedése.
Az amerikai külügyminiszter holnap visszatér a Közel-Keletre, tovább tárgyal az izraeli-libanoni háborúról. Condoleezza Rice a Dél-Kelet-Ázsiai Országok Szövetségének malajziai tanácskozásán beszélt erről.
A Kuala Lumpuri tanácskozáson szó esett a libanoni helyzetről is, de a konferenciát azért hívták össze, mert Észak-Korea nem hajlandó részt venni a nukleáris programjáról folyó, de holtpontra jutott pekingi hatoldalú tárgyalások folytatásán. A fennyani külügyminiszter pedig a Dél-Kelet-Ázsiai Biztonsági Fórum elhagyásával fenyegetőzött, amennyiben a résztvevők elítélnék az észak-koreai rakétakísérleteket. Az indiai hatóságok a mumbai merényletek 2 újabb gyanúsítottját tartóztatták le. Azzal vádolják őket, hogy kapcsolatban állnak egy pakisztáni központú, Kashmir függetlenségért harcoló szélsőséges szervezettel. Az indiai nagyvárosban július 11-én elkövetett vasúti robbantásokban több mint 200-an vesztették életüket. Az amerikai védelmi miniszter 120 nappal meghosszabbította 3,500 amerikai katona iraki szolgálati idejét annak érdekében, hogy megkíséreljék visszaszorítani a csillapodni nem akaró bagdadi erőszak hullámot. Jelenleg mintegy 130 000 amerikai katona szolgál Irakban. Indonézia keleti részén több ezer embert kellett kimenekíteni egy vulkánkitörés miatt. Sérülésekről egyelőre nem érkezett jelentés. Az 1784 méter magas Karatagang Indonézia egyik legaktívabb tűzhányója, amelynek egyik oldalsó kráteréből lávatörtelő és forró hamulavina zúdult le.
Végül ismét itthonról megnyitották a művészetek völgyét. A 6 községben 10 nap alatt 74 helyszínen, 1025 programon 3200 művész lép majd fel. Márta István fesztiváligazgató a megnyitón elmondta, egy non-profit összművészeti fesztivál Európában sehol sem nyereséges. Hangsúlyozta, idén az egyik legnagyobb hazai cég jelentős támogatása mentette meg az utolsó pillanatban a művészetek völgye programjait. A sporthíreket már Szőke Viktóriától hallják, én köszönöm figyelmüket, jó éjszakát, viszontlátásra! Köszöntöm Önöket, a Vác-Paks találkozóval ma elrajtolt a hazai élvonalbeli labdarúgó bajnokság őszi idénye. A két újonc gárda összecsapását az este folyamán élőben közvetítettük, most pedig összefoglaljuk a legfontosabb történéseket.
2000 óta nem játszottak első osztályú bajnoki mérkőzést a Váci stadionban, a kilátogató nézők azonban kívánságukkal ellentétben nem hazai találatot láthattak első ízben. A 14. percben jogos büntetőhöz jutott ugyanis a Paks, amely Buzás higgadtságával meg is szerezte a vezetést, ezzel együtt pedig az idei bajnokság első gólját. Hiába volt ezt követően sokkal veszélyesebb a Vác, az első félidő hajrájában újra a vendégek voltak eredményesek. A Paks mutatós támadását Kis Tamás fejezte be góllal. A 2-0-ás félidőt követően a Vácnak volt több helyzete, ennek ellenére mégis a Paks örülhetett a végén, maradt a 2-0-ás végeredmény.
Tudatosan próbálunk játszani, de azért láttam, hogy rengeteg hibánk volt védekezésben, azért több lukat is hagytunk, amit a Vác nagyszerűen használt ki. A kritikus pillanatokat szerencsésen, illetve a Kovács Attila kapusunk segítségével átvészeltük, és hát a rutinosabb játékosaink eldöntötték a mérkőzést.
Nem a legerősebb összeállításba álltunk föl. Így úgy éreztem, mintha talán gyengébbek lennünk, mint tavaly voltunk. De ennek ellenére ki tudtunk dolgozni egy olyan 6-7 olyan zicsert, amelyet illett volna talán berúgni, és eltöltető gólokat is kaptunk.
Ma sorsoltak a nemzetközi labdarúgó kupákban. Nyonban eldőlt, hogy a Debrecen a bajnokok ligája selejtezőjének harmadik fordulójában a francia Lille-lel találkozik, amennyiben tovább jut a macedón Rabotnicki Skopje ellenében. Az FC Fehérvár pedig a 27-szeres svájci bajnok Grasshopperszel mérkőzik az UEFA kupa selejtezőjének második körében. A párharc első meccsét augusztus 10-én idehaza rendezik. A keret Almaty ellenében tovább jutó fehérváriak ma érkeztek haza Kazasztánból.
A Fehérvár FC bár 2-1-re kikapott Kazasztánban a Kajrat Almatitól, Sitku Illés idegenben lőtt góljának hála győztes csapatként térhetett haza.
Azt mondták, hogy 12 000 nézőre számítanak, ehhez képest volt 2500 néző, úgyhogy de ők is egész jó hangot csináltak, de semmiféle rémisztő dolog nem volt benne.
1-0-ra mi vezettünk, hát az utolsó negyed órába rúgtak két gólt, a vége egy kicsit húzósra sikeredett, de úgy érzem, hogy a meccsen több góllal kellett volna nyernünk.
Ez egy nagyon nehéz csapat, hiszen ismeretlen ellenfél volt, és nagyon messze volt ez a kazak túra, hiszen ez már majdnem, hogy Ázsia, inkább Ázsia, mint Európa, úgyhogy az is nagyon sokat kivett a csapatból.
Ha másért nem is, ezért szerencsés, hogy a Lidia Zürichi Grasshoppers kapta ellenfelül a következő fordulóban.
Már csak erős csapatot tudtunk húzni, hát szerencsés, hogy nem kell sokat utazni.
Két hét múlva lesz az első mérkőzés. Biztos, hogy nehéz mérkőzés lesz, de hát szeretnénk ott is minden jobb eredményt elérni.
Óriási érdeklődés előzi meg az augusztus 2-án sorra kerülő Forma 1-es sztárok, magyar hírességek jótékonysági labdarúgó mérkőzést. A Duna Televízió által élőben közvetített gála meccsen pályára lép az első magyar Forma 1-es versenyző is.
A Forma 1-es pilóták és a magyar sztárok labdarúgó mérkőzésének szervezésében oroszlán részt vállal Baumgartner Zsolt, aki már az összeállításról is be tud számolni.
Az előzetesek szerint itt lesz Schumi, Ricardo Patrese, Felipe Massa, akkor Fisichella, Trulli is ígérte magát, hogy eljön. Itt lesz a volt csapattársam Gianmaria Bruni, akkor Giorgio Pantano.
Úgyhogy, és hát te magad is természetesen.
Igen, én is játszani fogok a csapatba, úgyhogy remélem, hogy idén azért sikerül győznünk, ami tavaly csak egy döntetlenre volt elég. Tavaly is nagyon sportszerű játék volt, talán egy ilyen neccesebb megmozdulás volt Pindrok Csabától, de gyakorlatilag a versenyzők azért egy évben 8-9 ilyen meccset játszanak, és általában meg szokták úszni.
Mit üzensz a nézőknek?
Az, hogy jöjjenek el minél többen, és segítsenek a pilótákkal együtt a beteg gyerekeken.
Újabb barátságos mérkőzést játszott férfi vízilabda válogatottunk. Ellenfelünk ezúttal Németország volt a Margit-szigeten, a mieink 14-8-ra nyertek. Jövő hétfőn az úszók is elkezdik a küzdelmeket a budapesti Európa-bajnokságon. A magyar csapat legidősebb tagjaként versenyez majd a kétszeres VB bronzérmes Szubor Attila.
Zubor Attila 4 számban 50 és 100 gyorsan, illetve a 400-as gyorsváltó és a 400-as vegyes váltó tagjaként áll rajtkőre az EB-n.
Tudom, érzem, hogy felnéznek rám a gyerekek, tehát valamilyen fajta példaképet kell mutatni, mert én is ezt láttam a nagyoktól. Hát amit én láttam a nagyoktól, nyilván azt próbálom előadni a fiataloknak is. Hát igen, lehet, hogy némelyik már a gyermekem lehetne, hogyha az első összejön. Azért van benne ebben is felelősség.
A kétszeres VB bronzérmes úszó a válogatott rangidőse a Margit-szigeten búcsúzik el a versenyzéstől a 400-as vegyes váltóval.
Utolsó nap, utolsó szám, én meg az utolsó ember, az meg mindig egy plusz, egy extra, egy óriási dolog, és most kint 7000 ember előtt megint itt magyar közönség előtt óriási lesz.
A pénteki Dunasport végén köszönjük figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!
Újra benépesül a hármas halomoltár és tere. Első erdélyi ősbemutató. Egri csillagok, történelmi musical Csíksomjón a búcsúhelyen. 2006. július 29-én, este 9 órától. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
A sorozatot a Duna TV-n játszon velünk SMS játékunkkal, és nyerjen elbűvölő nyereményeket. Küldje a bűvölet szót SMS-ben a 1784-es számra. Válaszoljon helyesen egy a sorozattal kapcsolatos kérdésre. Megnyerheti a legújabb inoxos Nile Line háztartási gépeket, melyek a teljesség igényét nyújtják, vagy egy 50 000 forint értékű ruházati utalványt. És ha ön lesz a szerencsés, elmehet másodmagával a Hotel Erzsébet Hévízbe egy wellness hétvégére félpanziós ellátással. Csak küldje a bűvölet szót a 1784-re most!
Megjelent a heti válasz. Mi lesz veled, Ferencváros? Tönk szélén a legnépszerűbb sportklub. Kik a felelősök? Szétszélednek a fradi szurkolók? Látókör kérdése, heti válasz.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Egy picit változékonyabb lesz időjárásunk a hétvégén, de továbbra is nagyon-nagyon melegünk lesz. Nyugat felől egy legyengült hidegfront felhőzete éri majd el a Kárpát-medencét, és ez okoz elsősorban a nyugati tájakon holnap délelőtt már záporokat, illetve frissítő zivatarokat, akár felhőszakadást is. Ma éjszaka kevés lesz még a felhő, a hőmérséklet hajnalra általában 17 és 22 fokig csökken. Aztán holnap délelőtt, ahogy említettem, nyugaton már több lesz a felhő, és ott már előfordulhat zápor, illetve zivatar. A Kárpát-medence többi részén pedig még nagyon sok lesz a napsütés, nagyon gyorsan emelkedik a hőmérséklet, délután általában a csúcsérték 31 és 36 fok között valószínű. Nyugaton lesz ennél egy icipicit hűvösebb, általában 29 és 33 fok között alakul majd a csúcshőmérséklet a Kárpát-medence nyugati részein. A frontérzékenyeknek továbbra sem kell fronthatással megküzdeniük, de gyenge hidegfronti tüneteket azért tapasztalhatnak magukon. Akik pedig a hétvégét a tavaknál, illetve folyóknál töltik, azok azért nagyon szerencsések, hiszen nagyon kellemes hőmérsékletű a Balaton és a Velencei tó pedig már 28 fokos, de azért vihar veszélynél mindenképpen legyenek óvatosak, figyeljenek oda a jelzésekre, és vigyázzanak magukra. És akkor lássuk a folytatást. Vasárnap már csak elszórtan, és inkább a Kárpát-medence középső, illetve keleti részein kell számítani záporokra, zivatarokra. A hőmérséklet csúcsértéke a hét utolsó napján 29 és 34 fok között alakul. Aztán hétfőn és kedden már jóval kevesebb az esélye a csapadéknak, csak elszórtan lehet számítani a délutáni órákban kisebb záporokra, illetve zivatarokra. A hőmérséklet ismét nagyon-nagyon magasan, általában 32 és 35 fok között tetőzik, és kedről szerdára virradó éjszakára kell legközelebb csapadékra számítani. Kedves nézőink, megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban, és most pedig kérem, nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Genghis Khan a mongolok szemében nemzeti hős. Ellenségei az apokalipszis lovasának tartották. A sztyeppék ura életében már legendává vált. A hiedelem szerint vérröggel a kezében született. Ez volt a jel, hogy a csecsemő egykor meghódítja a világot. A sámán jóslata bevált.
Serege úgy csapott le, mint messze tájakról érkező vihar. Zászlói alatt a világtörténelem legnagyobb birodalmát hozták létre.
Univerzum. Genghis Khan, az apokalipszis lovasa. Osztrák ismeretterjesztő film szombat este 7 órakor a Duna Televízióban.
Diplomaták, politikusok, találkozók, csúcsok, egyeztetések, sajtótájékoztatók. A legtöbb ember számára ez jelenik meg, ha az Európai Unió kül- és biztonságpolitikájáról hall. Európa vezetői régen rájöttek, hogy hiába gazdasági óriás Európa, de mindaddig politikai törpe, amíg nincs egységes külpolitikája. A hidegháború vége új helyzetet teremtett és új kihívásokat jelentett a folyamatosan bővülő Európai Unió számára.
Az európai integráció a jugoszláv válság idején jutott el addig a gondolatig, hogy ki kell építeni az Európai Uniónak előbb egy közös külpolitikai, majd a külpolitikán belül egy közös védelempolitikai karját. Egy közös külpolitikát azért, mert tulajdonképpen egy válságra valamiképpen válaszolni kellene, és nem lehet azt a dolgot eljátszani, hogy az Európai Uniónak a tagállamai ugyanarra a válságra, ami a szomszédban van, különböző válaszokat adnak.
Gondot okoz, hogy nincs olyan konkrét külpolitikai felelős, aki megjeleníteni az európai véleményt a nagyhatalmak tárgyalóasztalánál.
Amszterdamnál itt egy lényeges változás történik. Az Európai Tanács apparátusáért felelős főtitkárt, aki most Solana megbízták azzal, hogy ő legyen a miszter közös biztonságpolitikának a megszemélyesítője. Tehát lényegében vizuálisan is láthatóvá vált.
92-ben a Nyugat-Európai Unió funkciója is átalakul. A közös védelem a NATO feladata lesz, és megfogalmazódnak a Petersbergi funkciók. Katasztrófaelhárítás, válságkezelés, béketeremtés. 98-ban Szemmálóban a franciák és a britek megállapodnak, hogy szükség van védelmi politikára, hiszen a külpolitika csak akkor hiteles, ha van mögötte katonai képesség. 99-ben Kölnben létrehozták az Európai Biztonsági és Védelmi Politikát, ami azt jelentette, hogy az EU-nak legyen saját civil, polgári és katonai műveleti képessége.
A európai alkotmányban szerepel az európai külügyminiszternek a személye. Ez megint olyan föderális elemet kelt, mint az Európai Uniói valóságos állam lenne, de mondtuk, hogy államszerű, de nem igazi állam. Na most a külügyminiszter, aki egyben az Európai Uniónak egyik alelnöke vagy elnökhelyettese, lényegében két funkciót vonna össze, és ezzel lényegében az Európai Uniónak a külpolitikájának a koherenciája válna döntővé.
Az igazi probléma és kérdés, hogy az Európai Uniót alkotó nagy és kisebb hatalmak, azok el tudnak-e jutni a politikai legitimációban addig a kérdésig, hogy az Európai Unióból alakítsanak egy európai szereplőt, amelyik méltó partner lehet a világ bármelyik hatalmának vagy bármelyik nemzeti szereplőnek.
A közös külpolitika erősítésének további elengedhetetlen feltétele az európai alkotmány elfogadása, amely egyelőre bizonytalan, hiszen Franciaországban és Hollandiában is megbukott a kezdeményezés, további sorsát illetően pedig egyelőre kivár a politika.
Hiddel, ez nem a vég, hanem a kezdet. Így van, Alex?
Íme a tökéletes férfi. Pokolian jól bánik a nőkkel. Nem lehet ellenállni neki. Ne fesd az ördögöt a falra, mert még megjelenik. Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer. East Wiki boszorkának. Az Oscar-díjas filmet vasárnap este 10:35 perckor tekinthetik meg a Duna Televízióban.